Csivos Katalin a vendégünk, a WWF Magyarország igazgatója, és a víz megtartásnál hagytuk abba, és még egy picit én visszakanyarodnék ide, mert itt jól elbeszélgetünk erről, de nem biztos, hogy mindenki laikus számára egyértelmű az, hogy ha vizet tartom, tehát mondjuk egy vizes területet hozunk létre, az mitől fogja segíteni a mezőgazdaságot, meg mi az, hogy több víz megy innen ki a Kárpát-medencébe, mint amennyi bejön. Tehát, hogy ezt egy picit fejtsük ki, hát, ha nem teljesen egyértelmű.
Köszönöm, kezdjük így a helyzet megértése, hogy mibe vagyunk most benne. Ugye a Kárpát-medence annó tényleg egy ilyen vízi világ volt, az annó az a folyószabályozások előtti időszakra kell visszamennünk, tehát mondjuk egy 200-250 évet utazunk az időben.
Ami akkor is azért történt, hogy nagyobb mezőgazdasági területeket tudjunk
létrehozni. Így van, tehát a Kárpát-medence úgy nézett ki, hogy a Duna, meg főleg a Tisza térségében volt több mint 21 ezer négyzetkilométer víz járt a terület Magyarországon. Tehát ez egy óriási arány, ugye 90 ezer négyzetkilométer kb. Az ország összterülete, tehát ki lehet számolni, hogy ez egy mekkora tétel. És ezeket a területeket fokozatosan elkezdtük lecsapolni mezőgazdasági termelés céljával, ráadásul nyilván a világháborúk nem tettek jót az élelmezésnek, és hát ott a gabona konjunktúra idején az még fel is pörgött ez a lecsapolás. És hát szántóföldeket csináltunk ezeknek a jó részéből, egy másik részét meg elkezdtük beépíteni, és a többi, tehát a saját céljainkra elkezdtük használni. Ugye a probléma, ami, tehát ez a 21 ezer négyzetkilométerből kevesebb, mint 640 négyzetkilométer maradt mostanra, tehát óriási arány, itt ilyen több mint 95%-os vizes élőhelyvesztésről beszélünk. Nem véletlen az se, hogy a vizes élőhelyekhez kötődő fajok vannak a legrosszabb állapotban, tehát az ilyen békák, kígyók, stb., amik ilyen édes vízbe élnek, ezek ilyen 80 sok százalékkal csökkent az állományuk a 70-es évekhez képest is. Úgyhogy lecsapoltuk, átalakítottuk. Ami történt, az az, és akkor itt jön be ez a vízmérleg, hogy mivel nem hagytunk helyet a víznek, nincs más választásunk, mint amikor érkezik, azt azonnal levezetni. Ez az árvízre is igaz, és a belvízre is igaz. Szerintem mindenkinek van olyan élménye, hogy tavasszal, amikor megjelennek a szántón a víz, akkor elindulnak a szivattyúk, és nyomatjuk le.
Igen, a
levezető árkokon keresztül,
igen,
stb.
Az árvíz... időszakban meg akarunk szabadulni, hogy utána meg próbáljuk rosszolni.
Az árvíz hasonló sztori.
Laikusként nagyon kíváncsi vagyok, hogy ilyenkor hova tűnik ez a szivattyúzott víz, ez egy gyűjtőbe kerül?
Nem, gyakorlatilag a csatorna hálózaton keresztül bekerül a nagy folyókba, és ott megy szépen tovább mondjuk a Fekete-tenger felé, hogyha Dunáról beszélünk, ugye végső soron az egész Kárpát-medence az a Dunának a vízgyűjtője.
Miközben lehetne vízgyűjtőket kialakítani, és oda lehetne ezeket a vizeket mondjuk átterelni?
Hát igen, és itt jön ez a probléma, hogy nem hagytunk helyet a víznek, és akkor mi történik, amikor sok víz van, akkor levezetjük, akkor még egy ideig van, de hogy aztán jön a nyári asszály, és ugye a víznek, a felszíni víznek milyen funkciói van, akkor ezt is meg kell érteni. Ugye van egy felszíni víz, az két irányba, három irányba is megy. Az egyik, hogy beszivárog a talajba, a talajnak a kapilláris rendszerén keresztül. Azt szoktam mondani, hogy alulról öntözi igazából a szántóföldeket. Egyszerűen ki lehet számolni, hogy milyen ható sugárba, de van egy kis felszíni tócsám, és akkor az ott x 100 méterig öntözi a talajt. Aztán ez a víz párolog fölfelé. Az elpárolgatott víz, az bekerül az úgynevezett kis vízkörbe. A kis vízkörnek azért van jelentősége, mert amit az erdők, a tavak, meg a vízes élőek elpárologtatnak, abból helybe tudsz csapadék képződni. Tehát felmegy a víz, lehűl, felhő lesz belőle, leesik. És akkor minél több párologtató felületen van, minden nagyobb víz pumpám működik a tájba, annál nagyobb az esélye annak, hogy helybe lesz csapadék.
Ez egy környezetismerett 4.-5.
Hát igen, csak ez viszont, ha igen, csak hogyha erre nem emlékszünk vissza, akkor ugye nem értjük, hogy miért kellene hozzányúlni a tájképhez. Tehát volt a kisvízkör, és akkor van egy harmadik irány, hogy a felszíni víz lefelé, amikor már a talaj teljesen telítődött, még mindig folytatja lefelé is az útját, és ez az a vízpumpa, ami a felszín alatti vízkészleteket tölti vissza.
Ez a talajvíz.
Ez a talajvíz, vagy a rétegvizek. És ugye ez az, amit azzal, hogy lecsapoltam a Kárpát-medencét, mit csináltam? Sérült a kis vízkör, mert nincs, ami elpárologjon, kiszárítom a talajokat, mert nincs a tartalék, ami oldalra ki tud szivárogni, és folyamatosan lecsapolom a felszín alatti vizeket is, hiszen nincsen visszaszivárgás. Vagy jóval kevesebb. Nyilván a nincsen az nem igaz, de hogy az, hogy mondjuk tizen sok méter a talajvíz csökkenése a homokhátságba, ebbe szerepe van ennek a fajta helyzetnek. És akkor itt jön a megoldás, öntözésfejlesztésről beszélünk Magyarországon, ha csak arról beszélünk, hogy szivattyúállomásokat teszünk a nagy folyókhoz, kiemelünk majd vizet az aszálykor, és azt öntöző rendszereken keresztül széthordjuk, mi történik? Az történik, hogy nem állítottam helyre ezt a természetes vízbázis visszatöltést, hanem csak amikor eleve kevés víz van a folyóba, még többet kiveszek belőle.
Hát erre voltak élő példák, hogy patakok, meg kisebb folyók,
teljesen
meg
kiszáradtak.
Teljesen eltűntek.
Igen. És hát itt jön ez a helyzet, hogy amíg a nagy képen nem változtatok, addig én helybe görcsölhetek azon, hogy vízkivétellel majd öntözök, de igazából nem lesz átütő. Valamiféle kombinációját kellene, az ilyenfajta ugye aktív vízpótlásnak hívják ezt, amikor szivattyúval kiemelek vizet, műszaki rendszeren keresztül elvisz az öntözőbe rendezésig is öntözők. Tehát ennek, meg a természetes megoldásnak, tehát annak, hogy adok vissza a felszíni víznek teret a magyar tájba, ennek a kombinációjáról kellene beszélni, de most még nem erről beszélünk. Remélhetőleg erről fogunk majd pár év múlva, például ha támogatási rendszerek megnyitják a gazdálkodók együttműködését, de hogy pillanatnyilag egyelőre nagy öntözésfejlesztési projektekről beszélünk, és nem a víz megtartásról. És hát persze az egy jogos kérdés, hogy oké, mi a legokosabb, legbölcsebb tájhasználat azokra a foltokra, ahol felszíni vízt fogok visszatartani, és akkor ott lehet gondolkozni, hogy gyepgazdálkodás legyen, és állattartás, vagy halgazdálkodás, vagy szóval itt lehet játszani ezzel, ez nincsen még kigondolva.
Turizmus is egyébként egy
vagy
szempont.
Turizmus, vagy egyszerűen csak örülök neki, hogy van víz, és a tájkép is élhetőbb, szóval itt sok opció van, de hogy el kellene kezdeni ezen dolgozni.
Valamit itt írtatok egy javaslatot, szivárgó rönggátak létesítése, az mi?
Ez egy kicsit másik sztori, ez a víznek az ellenoldala a villámárvíz. Ugye nem csak az a probléma, amikor nincs víz, hanem az is, amikor hihetetlenül intenzív esők jönnek, és ugye ez a klímaváltozás.
Most ez van, igen, ez az amplitúdó.
Igen, most ilyen iszonyatos szélsőségekből csapunk egyikből a másikba, és itt most azért tavaly is volt, meg tavaly előtt, meg pláne néhány ilyen nagyon intenzív eső, amivel ugye az a baj, hogy amikor nincsen erdősültség, amikor mindent szántunk, hát lemossa a talajt gyakorlatilag az alatta lévő területekre, és ha ott éppen település van, akkor az óvoda udvarról lehet összeszedni majd a termőtalajt, ami már nem a földre kerül vissza, mert aszfalttal meg egyebekkel érintkezett, hanem a veszélyes hulladék lerakóba. Tehát, hogy az ilyenfajta problémákat hogy lehet jól megoldani, és akkor megint jön a klasszikus mérnöki, hogy építsünk hatalmas víztározókat mondjuk a Mátrába, és fogjuk meg a vizet 100 méteres gátakkal, és van a low-tech tájban gondolkodó megoldás, amikor azt mondom, hogy oké, nézzük meg, hogy az a sok víz hogy folyik pontosan össze, mik azok az erek, árkok, stb., ahonnan az összegyűlik, és ezekbe az erekbe, árkokba tegyünk már mondjuk egyszerű fatörzsekből összerakott kis olyan gátacskákat, nem is tudom, hogy ez a jó szó rá, hogy gát, mert még csak az se, ami a vizet alul átengedi, tehát ha alacsony a vízszint, akkor a patak sértetlenül halad tovább, ha viszont villámárvíz van, akkor szép, fokozatos, finom, elszivárgó visszaduzzasztásokat csinál, és a hordalékot megfogja. Uh-huh. És azzal, hogy sok-sok helyen decentralizáltan beavatkoztam, de minimális infrastruktúrát használtam, ezzel gyakorlatilag optimális esetben megszüntetni lehet a villámárvizet, de legalábbis nagyon komolyan lecsökkenteni. Tehát akár olyan szintig, hogy a vízelvezető árkok kezelni tudják már a településnél. És hát Angliában a kollégáim voltak ilyen tanulmányúton, Angliában ezt, ugye az angol kertek hazájába ezt a végletekig fejlesztették, nem is szivárgó rönggátokat építenek, hanem egyszerűen bedöntenek fatörzseket az árkokba. Pont ugyanez a funkció.
Nagyon jó. És Magyarországon ennek mondjuk mi a fogadtatása? Tehát mondjuk hol kell ezt keresztül nyomni? Ez elég önkormányzati szinten mondjuk?
Püspök Szilágyon egy EU-s pályázat keretében csináltunk egy ilyen beavatkozást. A helyi polgármester nagyon gyorsan kapcsolt, hogy ennek mi az értelme, úgyhogy ott le is teszteltük. Uh-huh. Tehát tavaly előtt, amikor volt egy nagy villámárvíz, akkor ott ők gyakorlatilag nekik megoldódott a problémájuk, és azóta egy csomó tanulmányút, meg ilyen bemutató volt, és hát nagyon sok önkormányzat. Főleg itt a dombsági önkormányzatok azok, akiknek ez érdekes lehet.
Nézzek közben Robira, hogy nehogy itt a zenével, vagy az idővel kifussunk, mert most ügyesen kell sáfárkodnunk az időnkkel.
Játszhatunk egy dalt, és akkor utána jöhetünk vissza.
Jó.